17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A stratégiai kőolaj készlet az elmúlt években elégségessé vált, az energiabiztonság hosszú távon is fenntartható egy válsághelyzetben, hangsúlyozta a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A miniszter hangsúlyozta, szinte folyamatosan ülésezik az energiabiztonsági tanács. Gulyás Gergely kijelentette, 250 ezer tonna kőolajat felszabadítottak a stratégiai készletből, ez biztosítja a 100 halombattai finomító működését. A miniszter kiemelte, ennek hatékony voltához elengedhetetlen, hogy az üzem uráli kőolajhoz is hozzájusson. A finomító működése nélkül az árak tarthatatlanná válnak, jelentette ki a miniszter hozzátéve, a stratégiai készlet felszabadításával exporttilalmat is elrendeltek. Szeptember 1-e óta nem számolható fel kényelmi díj a digitális csatornákon értékesített stráda használati jogosultságok után. Az elmúlt 6 hónapban a döntésnek köszönhetően több mint 1 milliárd 700 millió forint maradt az autósoknál. Az e-matricák után március közepétől a mobilparkolás következik, az intézkedés még nagyobb megtakarítást hoz. Erre hívta fel a figyelmet közleményében az Energiaügyi Minisztérium. Mint írják, az értékesítési főszezonnak számító januárban a megelőző év azonos hónapjához képest 38%-os növekedés volt kimutatható az online tranzakciókban. A 12 hónap alatt megtakarított összeg így akár meg is haladhatja majd az előzetesen kalkulált 2,5 milliárd forintot. A közleményben Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkárt idézik, aki emlékeztetett, március 16-ától kényelmi díj felszámítása nélkül fizethetünk a mobil parkolásért is. Az újabb lépés további 3,5 milliárd forintos kiadás alól mentesíti az autósokat. Közzétette az elégséges szolgáltatást biztosító menetrendet a Pécsi Közösségi Közlekedési Feladatokat ellátó Tükebusz ZRT, miután a társaság mellett működő Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet sztrájk szervezésébe kezdett. A Pécsi Önkormányzat tulajdonában álló buszvállalat közleményében azt írta, a március 8-ától tervezett autóbuszvezetői sztrájk idején a kiemelt munkáltatókat és az ipari parkokat érintő járatok többsége közlekedni fog. A közlés szerint a társaság minden busz megállóba figyelemfelhívó tájékoztatást helyez ki, a sztrájk menetrendet közzétették a társaság honlapján, továbbá a Google térkép alkalmazás útvonal tervezőjét is frissítették. A március 8-án kezdődő határozatlan idejű sztrájk megszervezését azért indították el, mert a munkáltató elutasította a szakszervezet 10%-os bérfejlesztési követelését, és a társaság 2026-ra nem nyilatkozott a munkavállalók bérfejlesztésének mértékéről. A bejegyzés értelmében a sztrájk ideje alatt a törvényileg előírt elégséges szolgáltatás részeként a menetrend szerinti járatok 66%-a fog közlekedni a Baranyai vármegye székhelyen. Országszerte fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon március 9-e és 15-e között, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata a Roadpol Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az európai szintű ellenőrzés részeként Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotorral vagy motorkerékpárral közlekedők bukósisak viseletét ellenőrzik a rendőrök, írja a közlemény.
Az időjárásról.
Szombaton derült száraz idő lesz, a délkeleti szél csupán a Fertőtó környékén élénkülhet meg. Hajnalra a fagyzugos helyeken mélyen fagypont alá esik a hőmérséklet, máshol enyhébb lesz az idő. A csúcshőmérséklet térségünkben 14 és 16 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották. Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Hogyan lehet egy szocialista stílusú irodaépületet úgy megújítani, hogy ez a gyógyítást segítse, és az akadálymentes kommunikáció szempontjait érvényesítse? Ez utóbbi azért is különösen fontos, hiszen folyamatosan növekszik a sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akik számára elengedhetetlen, hogy a kórházi környezet megnyugtató, érthető és komfortos legyen. Igen, a Betesda Gyermekkórház Hermina úti épületéről van szó, amelybe belépve egy gyerek úgy érezheti magát, mintha egy erdőbe csöppent volna. A részletekről ma két vendégem mesél majd dr. Tamásné Besenóra stratégiai igazgató.
Simon András, grafikus művész, régóta nagyon fontos a Betesda Gyermekkórház közösségének életében. 30 évvel ezelőtt találkoztunk először Simon Andrással, aki már jelen volt akkor is, amikor a kórház, a református egyház fenntartása alá került, és egy képpel ajándékozta meg akkor az akkori főigazgatót, amely a gyógyítás lényegét ábrázolja. Tehát régi ez a kapcsolat, és ő volt az, aki megtervezte az első logónkat is, amelyben egy vonalas grafikái által kifejezi azt a fajta hozzáállást, ahogy mi a gyógyításhoz próbálunk napról napra hozzáállni. És nagyon fontos, hogy a kurátora is volt alapítványunknak haláláig, és nagyon szívén viselte a Betesda kórház sorsát, unokái is, gyermekei is így gyógyultak sok esetben, és mikor gondolkodtunk, hogy mi lenne egy méltó névehez az új épületünkhez, ez a felújított épületünkhez, akkor rendhagyó módon nem egy orvos, nem egy medikust választottunk, hanem Simon András előtt tisztelgünk ezzel az új épületünkkel, kifejezve azt, hogy ugyanazt gondoljuk az emberi test és lélek összetettségéről és egészségéről, ő művészettel, mi pedig a gyógyítással teszünk ezért.
És Károlyi Lilla, klinikai szakpszichológus.
Szerintem nagyon fontos, hogy a művészet, meg a terápia, legyen szó bármilyen terápiáról, orvosi terápiáról, pszichoterápiáról, ez egy nagyon kapcsolódó két terület, és igyekszünk is valahogy ezt a kettőt így ötvözni, mert hogy jó szolgálatában állhat egyik a másiknak. Itt ebben az épületrészben főként pszichiátriai, pszichológiai ellátásokat végzünk, gyógypedagógiai ellátás, gyógytorna ellátás, tehát az úgynevezett egészségügyi társszakmák ellátásainak ad helyet ez az épületrész, illetőleg a földszinten működik egy SMA ambulanciánk, egy sebészeti ambulancia, egy nagy sportegészségügyi központ, illetve egy úgynevezett SNI fogászat, ahol mindenféle akadályoztatottsággal küzdő gyerekeknek a speciális fogászati ellátással történik, illetve egy nagy robotterápiás központ, ahol akár beleszületett, akár szerzett sérülés következtében valami fajta mozgásszervet érintő problematikával, robotterápiás eszközökkel kezelünk gyermekeket. Illetve van még egy fontos speciális ambulanciánk, ez a NIV ambulancia, ahol pedig otthon lélegeztetett beteg gyermekeknek az ambuláns ellátása történik, azok akikhez nem házhoz jár ki a kórház ellátórendszere, hanem akiket be tudnak hozni így a családok a kórházunkba.
Remélem, sikerült felkelteni ismét az érdeklődésüket. Tartsanak az Európa Rádióval és velem ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Néhány éve még elhagyatott, leromlott irodaház volt, ma olyan gyógyító tér, ahol a kortárs művészet, a játék és a gyermekbarát szemlélet együtt segít oldani a kórházi lét feszültségét, és teszi emberibbé, szerethetőbbé a gyógyulás idejét. A Betesda Gyermekkórház Hermina úti épületének várótermeiben és folyosóin mostantól Simon András grafikus művész, író, költő, kifinomult és szellemes alkotásai jelennek meg, a gyermekek számára is megközelíthető, felfedezésre hívó formában. Az arculatot a rendelők falain kortárs gyermekkönyv illusztrátorok, többek között Rófusz Kinga, Simonides Hajnalka és Szertszabó Dorottya munkái teszik teljessé. A további részletekről dr. Tamásné Besenóra stratégiai igazgatóval beszélgettem.
Ez egy folyamatos törekvésünk, és azt gondolom, hogy kötelességünk is annak ellenére, hogy a forrásunk az viszonylag kevés van rá, és az infrastruktúránk az nem erre épült 160 évvel ezelőtt. Ennek ellenére állandóan felújítunk, építkezünk, és újabb épületeket tudunk átadni, amiért nagyon hálásak vagyunk.
Ugye ez néhány éve még egy elhagyatott, leromlott irodaház volt, de akkor is folyt benne gyógyítás? Vagy ez akkor egy kiszemelt épület volt, hogy ebből majd mi lesz?
Ez egy irodaház volt, amelynek más volt a funkciója, és más volt vele a terv, nem is a mi tulajdonunkban volt. Azonban a COVID idején oltó központot kellett létrehoznunk, és akkor kerestük meg a Városliget ZRT-t, hogy segítsen nekünk ideiglenesen erre helyet biztosítani, és ebben az elhagyatott épületben először egy oltópont indult el, majd abból épült fel kvázi egy teljesen új szakrendelő, és ez került végül aztán a Betesda Gyermekkórház kezelésébe, és itt zajlik most ez a gyógyító tevékenység.
Miért pont Simon András nevét kapta?
Simon András grafikus művész régóta nagyon fontos a Betesda Gyermekkórház közösségének életében. 30 évvel ezelőtt találkoztunk először Simon Andrással, aki már jelen volt akkor is, amikor a kórház, a református egyház fenntartása alá került, és egy képpel ajándékozta meg akkor az akkori főigazgatót, amely a gyógyítás lényegét ábrázolja. Tehát régi ez a kapcsolat, és ő volt az, aki megtervezte az első logónkat is, amelyben egyvonalas grafikái által kifejezi azt a fajta hozzáállást, ahogy mi a gyógyításhoz próbálunk napról napra hozzáállni. És nagyon fontos még, hogy a kurátora is volt alapítványunknak haláláig, és nagyon szívén viselte a Betesda kórház sorsát, unokái is, gyermekei is így gyógyultak sok esetben, és mikor gondolkodtunk, hogy mi lenne egy méltó néve ehhez az új épületünkhez, ez a felújított épületünkhöz, akkor rendhagyó módon nem egy orvos, nem egy medikust választottunk, hanem Simon András előtt tisztelgünk ezzel az új épületünkkel, kifejezve azt, hogy ugyanazt gondoljuk az emberi test és lélek összetettségéről és egészségéről, ő művészettel, mi pedig a gyógyítással teszünk ezért.
A művészet és hát a gyermekbarát gondolat, az hogyan jelenik meg az épületen belül?
Minden kórház, minden gyermekkórház, gyermekosztály próbál olyan környezetet teremteni. Erre látjuk a tendenciákat, amelyek a gyerekeknek a feszültségét oldják, amely egy otthonos, biztonságos környezetet teremt. Ez sokszor nem egyszerű a jelenlegi infrastruktúrában, ezért különösen fontos, hogy hogyan tervezzük meg azokat a tereket, amelyek rendelkezésre állnak. És itt nagyon fontos volt az a fajta egyszerűség, letisztultság, amely nem csak élénk harsány mintákkal szólítja meg a gyerekeket, hanem egy megtervezett koncepció része, és sokkal inkább helyet kap ebben a művészet. Itt nagyon fontos, hogy a kommunikációnk is legyen akadálymentes, tehát azok, akik nehezen értenek, nehezen olvasnak, akár nehezen kommunikálnak gyerekek, ők is megtalálják a biztonságot a falaink között, például az autista gyermekek. És itt ennél az épületnél nagyon fontos volt a tervezésben, hogy számukra is egy olyan teret alakítsunk ki, az egyszerű színekkel, tényleg egy hosszas tervezés és felmérés készült, melyik színek milyen módon hatnak például a gyerekekre, és ebbe vontuk be a kortárs művészeket, kortárs gyermekkönyv illusztrátorokat, akik szívesen álltak az ügy mellé, és jelen pillanatban a rendelők falait, az ő munkáit is díszítik.
És interaktív az intézmény belülről, tehát a tudást is szolgálja, hiszen interaktív táblákon keresztül ismerhetik meg a gyerekek a saját idegrendszerüket, mozgásszerveiket. Tehát egyrészt tudhatják azt, hogy mondjuk valahol mi történik velük, meg egy kicsit tanulhatnak is.
Így van, ez egy járó betegrendelő intézet a Betesda Gyermekkórházban, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan érkeznek rövid időre, várakozniuk kell az ellátásra, és ezt az időszakot is azt gondoljuk, hogy fontos úgy megélni, kihasználni, hogy nem csak lekötjük a gyerekeket, hanem egyfajta tudást is adunk számukra. Még egyébként egy felnőttnek is nagyon érdekes ezeket végig pörgetni, végig forgatni és megfigyelni, hogy mi minden zajlik az emberi testben. Tehát itt egyszerre volt egy edukációs célunk is ezekkel az interaktív játékelemekkel, másfelől pedig szeretnénk egy tartalmas szórakozást. Furcsán hangzik ez egy kórházban, de azt gondolom, hogy a gyerek mindig gyerek, a kórházban is gyerek, ezért azt is szeretnénk nekik adni, hogy egy élményszerű közegbe kerüljenek, és ezt próbáltuk megvalósítani ebben az intézményben.
És bent egy fal is tisztelek Simon András művészete előtt, tehát ott is lehet tudni, aki esetleg nem ismeri, hogy ki volt Simon András grafikus íróköltő.
Így van. Sokan nem biztos, hogy találkoztak, vagy nem ismerik minden munkásságát, és azért fontosnak tartottuk, hogy mind képileg, mind a versei által egy kicsit közelebb hozzuk Simon Andrást a hozzánk érkezőkhöz. Itt azokat választottuk ki közösen a családdal, Simon András lányával és a teljes családdal egyetértésben, amelyek közel állnak a gyógyításhoz, amelyek a legfontosabbak voltak a művész úrnak. és ezáltal mutatjuk be az ő munkásságát, és adunk egyfajta művészi élményt mindazoknak, akik hozzánk érkeznek.
A megnyitón voltak gyerekek is. Mit szóltak a belső enteriőrhöz, ehhez az egész intézményhez? Van egy olyan fal is, ahol lehet fotózkodni, tündéri állatok vannak a háttérben.
Így van, és minden cselekvésünknek az a célja, hogy a gyerekek élvezzék. Tehát amikor látjuk azt, hogy belépünk egy épületbe, és a gyerekek birtokba veszik azokat az elemeket, amelyeket megálmodtunk számukra, az egy nagyon nagy élmény, mert visszaigazolja azt, hogy igen, tényleg erre van szükség. És amikor végigmentem aznap reggel az intézményen, minden szintjén, és láttam, hogy gyerekek állnak a különböző falak előtt, fotózkodnak, és használják a különböző fali memóriajátékokat, vagy pörgetik az előbb említett edukációs elemeket, akkor nagyon jó volt látni, hogy ez valóban eléri a célját, és amiért megszületett ez az ötlet, az most meg is valósul.
Egyébként jó részt önerőből és pro bono felújításból valósult meg a beruházás?
Ez egy nagyon fontos elem, hogy szinte csak önkéntes munkából és felajánlásból valósítottuk ezt meg, illetve szereztünk, kértünk hozzá támogatókat, akik szívesen álltak is emellé, akár alapanyag felajánlásával, tehát akár festékre is gondolok, önkéntes munkával, rengeteg csapat dolgozott itt hétvégenként önkéntes munkában, akik megújították ezt a annó irodaházként funkcionáló épületegyüttest, és nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki ezt fontosnak tartja. Valaki pénzbeli adományt tudott adni ehhez, és így tudtuk megrendelni és legyártatni olyan játékokat, amelyek méltóak ehhez az intézményhez.
Lesz folytatás? Vannak még tervek?
Lesz folytatás, és szeretnénk ezt a fajta egységes dizájnt és koncepciót végigvinni a többi épületünkön is. Egy dizájnerrel együtt dolgozva, és azt gondolom, hogy ez a magyar egészségügyben, a gyerekgyógyászatban egy újdonság, hogy erre is fektetünk figyelmet, energiát, hogy valóban a tervezés is már egy profi minőség legyen, és aztán a megvalósítás pedig lépésről lépésre az önerőnkből, ahogy telik, ahogy tudunk előre haladni, úgy fogjuk megvalósítani.
Ugye beszéltünk arról, hogy jó részt önerőből, pro bono felújításból valósult meg az egész, és hogy nagyon sokan dolgoztak ezen a projekten, és folytatódik. Azt hiszem, hogy most jön az, ami megint nagyon fontos lesz a Betesda Gyermekkórház számára, az adó 1%, ugye?
Így van, és köszönöm, hogy felhívta erre a figyelmet, mert valóban ezekből tudunk fejlődni, és nem csak megmaradni egy szinten, nem csak túlélni a mai magyar egészségügyben, hanem megvalósítani olyan projekteket, amelyek mind a gyerekeknek és a családoknak a jóllétét szolgálják, és az a célunk, hogy ezekkel a fejlesztésekkel egy olyan környezetet, olyan gyógyító környezetet teremtsünk, mind kinézetében, mind pedig orvosi eszközállátásban, amelyet a saját gyerekeinknek is szeretnénk, és ahova mi magunk is szívesen fordulunk beteg gyermekeinkkel.
Megvannak már a tervek, hogy az adó 1%-ot mire szeretnék majd költeni?
Így van, az idei év adó 1%-os gyűjtése, annak a vonalnak a folytatása, hogy az alternatív kommunikációs eszközökkel szeretnénk elérni azt, hogy minden gyerek, aki nem tud kommunikálni, már említettem az autizmussal élő gyermekek helyzetét, de sok olyan gyerek van, aki nem tud beszélni egy baleset, egy idegrendszeri sérülés következtében, és számukra léteznek már olyan eszközök, amelyek segítik a kommunikációt, már akár az intenzív osztályon, rehabilitációs osztályon, itt olyan eszközökre gondolok például, hogy szemek, gér, fejegér, amikor valaki a szemével tud kommunikálni, mozgatni egy számítógépen dolgokat. Ezek olyan technológiák, amelyek megkönnyítik a kommunikációt az orvosbeteg család vonatkozásában ezekkel a gyerekekkel, és ez egy nagyon fontos, nem finanszírozott területe a gyerekellátásnak, és ezekre szeretnénk fordítani, tehát a legelesettebbekkel is tudjunk kommunikálni a kórházban, illetve folytatjuk azt a fajta akadálymentesítést, amelyek mind bútorzatban, mind pedig eszközökben megjelennek a kórházban, és ez egyik kiemelt cél, de ezen túl számos olyan projektünk van, amit csak az 1%-ból tudunk megvalósítani, mint az anyákháza, a különböző állatasszisztált terápiák, és minden olyan kezdeményezés, amely a gyerekek gyógyításához ezt a pluszt adja, amiről beszéltem.
Sokan ajánlják fel az adó 1%-ukat? Vagy vannak, akik úgy gondolják, hogy olyan keveset tudnék adni, és nem adom, pedig hát a sok apróból is lehet
mindenkit, több. Hogy ha van adója, ha nincs, most itt az adó változások miatt sokan azt gondolják, hogy már a tavalyi évben nem is érdemes felajánlani, itt gondolok a 3 gyermekes édesanyákra, akik az első 8 hónapban még adóztak, tehát én mindenkit bátorítok, hogy ajánlja fel az 1%-át, akkor is, hogyha akármilyen pici összeg, mert ezekből az összeadott pici összegekből hatalmas dolgokat tudunk együtt alkotni, és erről folyamatosan tájékoztatjuk is mindazokat, akik szívesen fogadják a híreinket, és szívesen látják, hogy mi lesz az ő felajánlott összegükből.
Azt lehet tudni, hogy tavaly például mennyi volt a felajánlott adó 1%?
tavalyi évben 260 millió forint, egy rekord összegű felajánlás volt. Ez 22 ezer embernek a felajánlása, és az idei összes fejlesztésünk jóformán ebből tud megvalósulni, ezekből tudjuk vinni ezeket a fejlesztéseinket.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a megkezdett témát. Itt lesz majd velem az éterben Károlyi Lilla, a Betesda Gyermekkórház vezető pszichológusa, aki arról beszél majd, miért fontos az akadálymentes kommunikáció szempontjainak érvényesítése egy egészségügyi intézmény megújítása során. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbal zsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Duna parti séták, boldog hajóút a tengerem, csokoládé apcsók, mézes kalács, soká és elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Szerintem egy teknős béka vagyok, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felhő, majd jég eső. Most hatástalan mindenféle érzéstelenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours szerintem.
Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A stratégiai kőolaj készlet az elmúlt években elégségessé vált, az energiabiztonság hosszú távon is fenntartható egy válsághelyzetben, hangsúlyozta a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A miniszter hangsúlyozta, szinte folyamatosan ülésezik az energiabiztonsági tanács. Gulyás Gergely kijelentette, 250 ezer tonna kőolajat felszabadítottak a stratégiai készletből, ez biztosítja a 100 halombattai finomító működését. A miniszter kiemelte, ennek hatékony voltához elengedhetetlen, hogy az üzem uráli kőolajhoz is hozzájusson. A finomító működése nélkül az árak tarthatatlanná válnak, jelentette ki a miniszter hozzátéve, a stratégiai készlet felszabadításával exporttilalmat is elrendeltek. Szeptember 1-e óta nem számolható fel kényelmi díj a digitális csatornákon értékesített stráda használati jogosultságok után. Az elmúlt 6 hónapban a döntésnek köszönhetően több mint 1 milliárd 700 millió forint maradt az autósoknál. Az e-matricák után március közepétől a mobil parkolás következik, az intézkedés még nagyobb megtakarítást hoz. Erre hívta fel a figyelmet közleményében az Energiaügyi Minisztérium. Mint írják, az értékesítési főszezonnak számító januárban a megelőző év azonos hónapjához képest 38%-os növekedés volt kimutatható az online tranzakciókban. A 12 hónap alatt megtakarított összeg így akár meg is haladhatja majd az előzetesen kalkulált 2,5 milliárd forintot. A közleményben Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkárt idézik, aki emlékeztetett, március 16-ától kényelmi díj felszámítása nélkül fizethetünk a mobil parkolásért is. Az újabb lépés további 3,5 milliárd forintos kiadás alól mentesíti az autósokat. Közzétette az elégséges szolgáltatást biztosító menetrendet a pécsi közösségi közlekedési feladatokat ellátó Tükebusz ZRT, miután a társaság mellett működő Szolidaritás autóbusz közlekedési szakszervezet sztrájk szervezésébe kezdett. A pécsi önkormányzat tulajdonában álló buszvállalat közleményében azt írta, a március 8-ától tervezett autóbuszvezetői sztrájk idején a kiemelt munkáltatókat és az ipari parkokat érintő járatok többsége közlekedni fog. A közlés szerint a társaság minden busz megállóba figyelemfelhívó tájékoztatást helyez ki, a sztrájk menetrendet közzétették a társaság honlapján, továbbá a Google térkép alkalmazás útvonal tervezőjét is frissítették. A március 8-án kezdődő határozatlan idejű sztrájk megszervezését azért indították el, mert a munkáltató elutasította a szakszervezet 10%-os bérfejlesztési követelését, és a társaság 2026-ra nem nyilatkozott a munkavállalók bérfejlesztésének mértékéről. A bejegyzés értelmében a sztrájk ideje alatt a törvényileg előírt elégséges szolgáltatás részeként a menetrend szerinti járatok 66%-a fog közlekedni a Baranyai vármegye székhelyen. Országszerte fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon március 9-e és 15-e között, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata a Roadpol Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az európai szintű ellenőrzés részeként Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotorral vagy motorkerékpárral közlekedők bukósisak viseletét ellenőrzik a rendőrök, írja a közlemény.
Az időjárásról.
Szombaton derült száraz idő lesz, a délkeleti szél csupán a fertőtó környékén élénkülhet meg. Hajnalra a fagyzugos helyeken mélyen fagypont alá esik a hőmérséklet, máshol enyhébb lesz az idő. A csúcshőmérséklet térségünkben 14 és 16 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
üzenet. Most már tényleg mennünk kell. Tényleg mennünk kell. Ki fogja kivágni az álmot az emlékből? Könnyek közt csalni úgysem lehet.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést arról, hogy megújult a Betesda Gyermekkórház Hermina úti rendelőintézete. Jelenleg több mint 10 féle, sok esetben országos hatáskörű gyermekgyógyászati rendelőnek és ambulanciának ad otthont. Az intézményben évente csaknem 50 000 gyermek és családja fordul meg. Az alapvető gyógyászati funkciók mellett olyan innovatív központok működnek itt, mint a robotterápiás központ, a gyermek sport egészségügyi központ, vagy a Közép-Európában is egyedülálló fájdalomkezelő centrum. A további részletekről Károlyi Lilla klinikai szakpszichológust kérdeztem.
Ez szerintem nagyon fontos, hogy a művészet, meg a terápia, legyen szó bármilyen terápiáról, orvosi terápiáról, pszichoterápiáról, ez egy nagyon kapcsolódó két terület, és igyekszünk is valahogy ezt a kettőt így ötvözni, mert hogy jó szolgálatába állhat egyik a másiknak. Itt ebben az épületrészben főként pszichiátriai, pszichológiai ellátásokat végzünk, gyógypedagógiai ellátás, gyógytorna ellátás, tehát az úgynevezett egészségügyi társszakmák ellátásainak ad helyet ez az épületrész, illetőleg a földszinten működik egy SMA ambulanciánk, egy sebészeti ambulancia, egy nagy sportegészségügyi központ, illetve egy úgynevezett esenni fogászat, ahol mindenféle akadályoztatottsággal küzdő gyerekeknek a speciális fogászati ellátással történik, illetve egy nagy robotterápiás központ, ahol akár vele született, akár szerzett sérülés következtében valami fajta mozgásszervet érintő problematikával, robotterápiás eszközökkel kezelünk gyermekeket. Illetve van még egy fontos speciális ambulanciánk, ez a NIV ambulancia, ahol pedig otthon lélegeztetett beteg gyermekeknek az ambuláns ellátása történik azoknak, akikhez nem házhoz jár ki a kórház ellátórendszere, hanem akiket be tudnak hozni így a családok a kórházunkba.
Amikor már megvolt a terv, hogy átalakítják ezt a leromlott irodaházat, ugye itt a Betesda Gyermekkórház Hermina úti rendelőintézetéről van szó, akkor megkérdezték önöket, önt is, mint szakembert, mint pszichológust, hogy milyen legyen, milyenre alakítsák ki ezt az épületet, mármint a belső enteriőrt.
Első fázisban nagyon hirtelen jött ez a lehetőség, mert hogy rengeteg profilunk van, aminek nem volt igazán helye, vagy már ilyen áldatlan körülmények között tudtunk csak dolgozni, meg végezni a betegellátást, és óriási örömünk volt, hogy akkor így lesznek végre helységeink. Úgyhogy az első körben így örültünk, hogy kaptunk helyeket, szobákat, és nyilván csak így a minimális felújítás történt meg, és aztán utána kezdtünk el, ahogy elkezdtük belakni a teret, gondolkozni azon, hogy hogyan tudnánk ezt minél inkább gyermekbaráttá, akár a kommunikációban akadályozott gyermek számára is minél inkább működőképessé tenni, illetve hogy a személyzet számára is komfortosabbá tenni ezt az épület részünket. Tehát aztán a mostani dizájnnak így a kialakításában, ami egy első lépés, tehát ezt szeretnénk majd így az épület teljes egészére kiterjeszteni, illetve a kórházunk minden részlegében. Ebben már bevontak pszichológusokat, gyógypedagógusokat, kommunikációs szakembereket, nagyon sok hazai külföldi tudományos vizsgálatot, tanulmányt tekintettünk át, külföldi kórházak jó tapasztalataira építve kezdtük el tulajdonképpen ezt a felújítási munkát.
Azért is lett olyan a belső világ, mintha egy erdőbe lépne be az ember?
Igen, szerettük volna ugye ebben a nagyon feszült, szorongató helyzetben, amit egy család számára jelent az, amikor egy vizsgálati vagy akár egy terápiás helyzetbe érkeznek a gyermekükkel, minél inkább a gyerekekhez közel hozni. A természetközeliség, az erdő, az mindenképpen egy olyan közeg, amiben rengeteg megnyugtató elemet bele tudtunk csempézni a színektől a formákon át, és a gyermekek számára is egy ismert világot, amiről alapvetően nem a kórházi nehézségek vagy vizsgálati trukkok jutnak az eszükbe, úgyhogy ezért esett a választás az erdőre, illetve ugye itt van a Városligetnek a közelsége, és hogy ez is ott az apropóját, hogy kicsit akkor így lehetünk a liget meghosszabbítása egy ilyen kis erdőként, és hogy talán ez a gyerekek számára is egy ilyen komfortosabb légkörterem.
Ezt gondolom azon gyerekeknek számít a legtöbbet, akik mondjuk valamilyen sérüléssel élnek, tehát legyen mondjuk az szellemi fogyatékosság, autizmus, vagy bármilyen akadályozó tényező, ami egy kicsit mássá teszi a többi gyermekhez képest.
Igen, igyekeztünk speciálisan ezekre a gyerekekre is gondolni, de itt szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez az úgynevezett ilyen AAK-kompatibilitás, tehát ez az augmentatív és alternatív kommunikációs rendszer, amit így elkezdtünk megpróbálni kiépíteni a kórházokban, ami azt segíti, hogy mindazon gyerekeknél, akiknél speciálisan sérült akár a beszéd, akár a megértés, tehát maga az önkifejezés, a kommunikáció, hogy ezekhez kaphassanak eszközöket, már akár így az épületben való eltájékozódás mentén is. Ez nyilván nekik egy külön segít, de hogy az a tapasztalatunk és a vizsgálati eredmények is azt mutatják, hogy amikor egy család, amikor egy gyerek bekerül egy ilyen egészségügyi helyzetbe, akkor ez egy nagyon sok feszültséggel, szorongással teli helyzet, ami tulajdonképpen hoz egy kicsit egy ilyen módosultabb, beszűkültebb tudatállapotot mindenki számára, és hogy ebben a helyzetben a hagyományos, főleg verbális vagy hagyományos írott kommunikáció az sokkal kevésbé jut el a családokhoz, mint hogyha ezeket kiegészítjük esetleg képi alapú kommunikációval is.
Hogyan tud ez segíteni egyébként a gyerekeknek, amellett, hogy megnyugtatja őket, olyan, mintha egy mesevilágba lépnének, mi az, amiben tud nekik igazán segíteni?
Tehát nyilván maga az enteriőr, a színek, azok ebbe az irányba adnak, illetve a speciális kommunikációnak a lényege az az, hogy amikor úgy mondjuk egy orvosi szobára ki van írva egy szám, meg ki van írva az, hogy mondjuk röntgen, akkor ez egy kisgyerek számára nem mond semmit, vagy pont ha már mondjuk tud olvasni, akkor mond valamit, de lehet, hogy valami egész mást fantáziál mögé, mint ami ott valójában történik, ami lehet akár nagyon szorongató is az ő számára. Tehát nagyon fontos, hogy képileg is megjelenjen az, hogy mi az, ami ott az ajtó mögött őt például várja, akár ilyen folyamatábrák segítségével, akár egy-egy kis szimbolikus állattal, aki hívogatja őt be arra az adott rendelésre.
Ez a jövő, ilyennek kellene lenni minden gyermekintézménynek, rendelőintézetnek?
Hát azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos lenne, mi is most az első lépéseket tesszük meg ebben, de hogy szeretnénk kommunikációs szinten is akadálymentessé tenni hosszabb távon az egész kórházunkat, beleértve majd esetleg a kórházi honlapot is, hogy már ott azok a családok, azok a szülők, vagy akár azok a gyerekek, akik kommunikációjukban akadályozottak, ők is jól el tudjanak tájékozódni. Nagyon fontos az edukáció, és az edukációnak is alapja az, hogy ne csak a verbális kommunikációs csatornán közelítsünk a gyerekek a családok felé, hanem minél több csatornán keresztül próbáljuk meg elérni őket és információkat átadni számukra, és ebben szeretnénk példaértékűek lenni a többi kórház, gyermekkórház számára is majd hosszabb távon, tehát nem magunknak szeretnénk ezt a tudást így megtartani, hanem nagyon örülnénk, azt gondolom, hogyha ha ezt minél több intézmény majd így hosszabb távon átvenné tőlük.
Ha egyébként a világot nézzük, akkor a skandináv országokban lehet találkozni ilyen gyermekrendelő intézetekkel?
Akár skandináv országokban is, de rengeteg ilyen speciálisan kialakított intézményt láttunk Németországban is. Németországban van egy olyan rendelőintézet, amit kifejezetten autizmussal élőknek dolgoztak ki, és ott minden az ő igényeiknek megfelelően kialakított, és hogyha egy ilyen kliens érkezik a központi rendelőintézetbe, akkor ott rögtön abban a részbe irányítják, vagy ott látják el felnőttként, gyerekként, ahol egy teljesen autizmusnak megfelelő környezetben történhet az ellátás. Nyilván ettől mi még nagyon messze vagyunk.
De ez a cél itt a Betesda gyermekkórházban is, ugye?
Igen, nyilván alapvetően a külső környezetnek az átgondolását jelenti, nyilván a műszerparkunk, a személyzet, ezért ezek adottságok, tehát nyilván, hogy azokat is mondjuk akár, hogy milyen zajt bocsát ki egy adott eszköz, de nyilván ebbe azért korlátozottak a lehetőségeink, hogy mit tudunk beszerezni, vagy itt mi az, ami elérhető számunkra. Tehát nyilván teljes mértékben a műszerparkot, meg mindent beleértve, azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú léptékű történet, mire mindent meg fogunk tudni ebben valósítani, illetve nyilván az épületeinknek is vannak adottságai, hogy milyen terek vannak benne, amiben próbálunk nyilván minél inkább alakítani dolgokat, de hát azért van egy külső kubatúra, amin sajnos nem tudunk túllépni. Igazából ezt szerettem volna hangsúlyozni, hogy ez az alternatív kommunikáció, ez tényleg nem csak azoknak a gyerekeknek, meg családoknak a számára fontos, akik kifejezetten hordoznak egy ilyen diagnosztizált nehézséget, hanem hogy a teljesen neurotipikus gyerekek és családok számára is óriási segítség tud lenni, mert hogy valóban ez a helyzet azért ez egy nagyon-nagyon szorongáskeltő szituáció, amiben egy csomó olyan regresszív jegy meg tud jelenni akár a szülőnél, akár a gyermeknél, hogy pusztán a verbális kommunikációra építeni, vagy a hagyományos kommunikációs eszközökre építeni, az nagyon kevés. Mert hogy erről is rengeteg vizsgálat van, hogy az így elhangzott információknak egy töredék része, ami eljut a gyerekhez vagy a családhoz. Tehát, hogy minden eszközt, akár képi kommunikációs, egyéb alternatív kommunikációs eszközt meg kell ragadnunk ahhoz, hogy minél jobban tudjuk informálni, edukálni a családokat, a gyerekeket, hogy értsék, hogy mi történik velük, hogy miért történik velük, hogy miért azt a terápiát alkalmazzuk, mert annál hatékonyabb eredményeket tudunk elérni a gyógyulásban.
Igen, ijesztő egy gyereknek például, ha le kell menni egy épületnek az alaksorába, és csak csupasz falak veszik körül. Lehet, hogy van rajta néhány kép, de akkor is azok csupasz falak.
Igen, ezzel teljesen egyetért.
Mondjuk itt láttam a képeket az egész belső enteriőről, és igen, épp az jutott eszembe, hogy lehet, hogy majd ezután meg azért nem akarnak bemenni a rendelőbe a gyerekek, mert hogy olyan jól el vannak kint, és olyan jót játszanak. Fantasztikus egyébként, nagyon szép lett.
Hát én azt gondolom, hogy ez már egy könnyebb dolog, amikor egy oldott gyereket kell becsalogatni valahogy a rendelőbe. Ez már nyilván a személyzetnek a feladata, erre megvannak az eszközeink, de egész más, hogyha egy síró, türelmetlenkedő, frusztrált gyereket kell már eleve behívni a helyzetbe, a vizsgálati helyzetbe, ami aztán még plusz érzelmileg megterhelő lesz az ő számára. Szóval ezzel a személyzetnek azt gondolom, hogy a családok és a gyerekek kölcsönösen jól járnak, mert ez mindenkinek az érdeke, hogy a legrövidebb idő alatt a leghatékonyabb ellátást tudjon megtörténni.
Igen, igen, és azok a gyerekek, akik meg akadályozottak valamilyen téren. Én tudom, a kislányomnak el volt törve a könyöke, műtötték, és jártunk vissza ugye állandóan kontrollra, és egyszer már kijöttünk az épületből, és hoztak egy kisfiút. Nem tudom, hogy milyen problémája volt, tehát, hogy autista volt-e, vagy valamilyen szellemi fogyatékossággal élt, és ahogy meglátta az épületet, megállt, leült, és kiabált, és azt mondta, nem. tehát nem megy tovább. És annyira sajnáltam a szülőket, mert ugye próbálták, és nem. Ugye már meglátta az épületet, ő tudta, hogy ott mi következik, mi fog rávárni, és nem.
Igen, ez jó példa egyébként nálunk a vérvételi ambulancia, ahol először vezettünk be nem gyógyszeres fájdalomcsillapítási eszközöket, amik nagyon jól segítenek így a figyelemelterelésbe a gyerekeknél, ami kimutathatóan csökkenti egyébként az akut fájdalmat. Mindenféle eszközöket, akár VR szemüveget is be tudunk vetni ebben a helyzetben, és hogy ehhez külön személyzet is van, pszichológus hallgatók, gyógypedagógus hallgatók, de akár egy súlyosabb esetnél maguk a szakkollegák is jelen vannak egy-egy ilyen ellátás során. Tehát azt mondom, hogy ez is az, amit így tudunk pluszként nyújtani, hogyha fel tudunk rá készülni, hogy ön érkezik hozzánk egy ilyen gyerek, akkor mindez a szakembergárda összegyűlik ott, aki valamilyen módon hozzá tudja segíteni a gyereket, meg az ellátórendszert, meg a családot ahhoz, hogy tényleg minden flottabbul meg tudjon történni egy ilyen beavatkozás, minél kevesebb, akár érzelmi traumával a gyerekre nézve. Úgyhogy erre mi nagyon nagy figyelmet fordítunk.
Nagyon nehéz teher van ott a szülőkön is, és jó, hogy legalább a Betesda gyermekkórházban van ehhez szakembergárda, akik ebben tudnak segíteni. Ennek kellene egyébként általánosnak lenni, de hát a nagy klinikai központokban ez nem igazán valósul meg.
Hát igen, száz gondom, hogy közben meg nyilván az egész egészségügyi ellátórendszer nagyon túlterhelt, és azt gondolom, hogy ez van, amikor tényleg csak odafigyelés kérdése a dolog, de sokszor meg arról is van szó, hogy egy-egy kollega, egy-egy speciális ellátásban dolgozó szakemberek nagyon-nagyon túlterheltek. És hogy nyilván ott nehéz akkor egy ilyen jó egyensúlyt megtalálni.
Igen, meg azért nem véletlenül mondják, hogy itt ugye szükség van pszichiáterre, vagy pszichológusra, vagy gyógypedagógusra, aki tud segíteni, aki értően tud kommunikálni egy ilyen gyerekkel például. Tehát nem biztos, hogy ez az orvos, aki elvégezte az orvosi egyetemet, az erre ki van, sőt, nem hiszem, hogy ki van képezve.
Igen, hát ez egy külön szakma egyébként, például erre is nagy hangsúlyt fordítunk itt kórházi szinten, hogy képezzük a kollégákat. Tehát például, amikor elkezdtük bevezetni ezeket a nem gyógyszeres fájdalomcsillapítási eszközeinket, ez összeraktunk egy ilyen úgymond varázsdobozt minden ambulancia részére, akkor képeztük a kollégákat, tehát hogy az orvosokat, a nővéreket megtanítani az eszközöket, ennek az egésznek a pszichoszociális hátteréről beszélni, meg a szomatikus hátteréről is, hogy ez miért fontos, hogyan működik, hogy tudnak ezzel hatékonyabban dolgozni, illetve hogy most már második alkalommal szerveztünk így a kollégáink számára egy ilyen több alkalmas szuggesztív kommunikációs kurzust, ami abban segíti őket, hogy tudják kihasználni a szavak erejét pozitív módon, hogy tudják megkönnyíteni a kliens, illetve a saját maguk számára is az egész folyamatot, mert nem mindegy, hogy hogyan bánunk a szavainkkal, nem mindegy, hogy mit üzenünk ezekkel, és hogy sokszor ezt nem is gondoljuk végig tudatosan, és hogy nagyon sok negatív szuggesziót tudjuk elhárasztani a betegeket, és hogy akkor az meg pont, hogy akadásokat okoz így az ellátásban. Ha meg erre tudunk figyelni, ebben képzettek a orvosok, a nővérek maguk is, akkor nagyon sok előnye tud ennek lenni.
Mik a visszajelzések? Gyerekek birtokba vették, látták már?
Igen, abszolút, illetve így a téri tájékozódást, meg ezt a fajta kommunikációt kiegészítve még igyekeztek a kollégáink olyan játékeszközöket is elhelyezni a térben, amik interaktív játékeszközök, de fontos, hogy nem digitálisak, és hogy ezekkel az interaktív eszközökkel például van egy ilyen nagyon helyes kis falra helyezett, forgatható, tekergethető emberalak ábránk, ahol a különböző részeit, testrészeit forgatva az ábrának meg tudják nézni belülről, megkukucskálni, hogy hogyan néz ki az izomzat, hogyan néz ki a csontozata, meg vannak nevezve ezek a különböző testcsályok, tehát ez már segíti például a saját testén való tájékozódásnak is a fejlesztését. Hogyha bemegy az orvoshoz a vizsgálatra, akkor talán könnyebben meg fogja tudni mondani, mutatni, hogy hol érzékeli a problémát.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy megújult a Betesda Gyermekkórház Hermina úti rendelőintézete.
kezem, leültem a földre, s énekelt nekem. És megjött az este, úgy, ahogy szokott, ákapogtak sorban a kedves szomszéd.
Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel, addig is további szép napot és rádiózást kívánok.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Néha olyan, mintha a kezedbe lenne a sorsod, néha olyan, mintha te cibálnád őt. Néha úgy érzed, hogy a marsalbotot a tarisznyádban hordod, néha másod sincs, csak szabad időd. Néha olyan, mintha hatalmadban állna, hogy az időjárás mit is tartogat. Néha azt érzed, hogy a forgószélben tolpieként sodrodsz, és a legrosszabbkor ér az alkonyat. Néha borszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Néha céltábla vagy mesterlövész máskor, néha ráébredsz, hogy nem te döntöd el. Néha azt gondolod a legjobb, hogyha aláveted magad, és aztán úgy döntesz, hogy ellenkezni kell. Néha borszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Van, hogy semmilyen. Micsoda szerencsétlen, szerencsés egy flótás, neked unatkozni már sosem lesz időd. Hogyha erős vagy, hogyha gyenge, mindig jól jársz, mert a végtelenbe táncolhatsz a végletek között. Néha borszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Néha borszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Van, hogy semmilyen.